A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 66. Zsoltár első versét énekeljük így fennállva. Örvendj egész föld az Istennek. Foglaljunk helyet, és a 378. dicséretünk első három versével folytassuk Isten magasztalását. Az első vers így kezdődik: adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek. Hallgassuk meg a soron következő fejezetet Mózes 5. könyvéből, Mózes 5. könyvének a 16. fejezetét.
Ügyelj az Ábib hónapra, és készíts páskát az Úrnak, a te Istenednek, mert az Ábib hónapban hozott ki téged az Úr, a te Istened Egyiptomból éjjel. Páskagyanán pedig ölj az Úrnak, a te Istenednek juhot és ökröt azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy ott lakjék az ő neve. Ne egyél hozzá semmi kovászos ételt, hanem 7 napon át kovásztalan kenyeret egyél, a nyomorúság kenyerét. Mert cseptében jöttél ki Egyiptomból, hogy életed minden napján megemlékezzél arról a napról, amelyen kijöttél Egyiptom földjéről. Ne lehessen látni kovászt 7 napon át sehol a határodban, az áldozati húsból pedig, amelyet az első napon este levágsz, semmi sem maradjon reggelig. Nem vághatod le a páskát akármelyik lakóhelyeden, amelyet ad neked az Úr, a te Istened, hanem ugyanazon a helyen öld le a páskát este, napnyugtakor, abban az időben, amikor kijöttél Egyiptomból, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy a nevét oda helyezze. Azon a helyen sűzd meg, és edd is meg, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened. Reggel aztán indulj, és menj haza. 6 napon át kovásztalan kenyeret egyél, a 7. napon pedig az Úrnak, a te Istenednek ünnepnapján ne dolgozz semmit. Számlálj azután magadnak 7 hetet, attól fogva kezdjed számlálni a 7 hetet, hogy sarlóddal aratni kezdtél. Tarts 7 napig sátoros ünnepet az Úrnak, a te Istenednek, a te kezed önkéntes adományával, annak mértéke szerint, ahogy megáldott téged az Úr, a te Istened. Örvendezz az Úrnak, a te Istenednek színe előtt fiaiddal, leányoddal, szolgáddal, szolgáló leányoddal és a lévitával, aki a lakóhelyeden van, és a jövevénnyel, árvával és özvegyel, akik közötted vannak, azon a helyen, amelyet kiválasztott az Úr, a te Istened, hogy ott lakjék az ő neve. Emlékezzél rá, hogy te is szolga voltál Egyiptomban, és tartsd meg, és teljesítsd a rendelkezéseket. Azután tartsd meg a hetek ünnepét, amikor begyűjtöd a termést a szérüdről és borsajtódról. Örvendezz ezen az ünnepen, te és a fiad, leányod, szolgád és szolgáló leányod, a lévita, a jövevény, az árva és az özvegy, akik a lakóhelyeden élnek. 7 napig ünnepelj az Úr, a te Istened előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, mert megállt téged az Úr, a te Istened, és minden termésedet és kezed minden munkáját. Azért nagyon örülj. Minden esztendőben 3-szor jelenjen meg közöttetek minden férfi az Úrnak, Istenednek színe előtt, azon a helyen, amelyet kiválaszt a kovásztalan kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén és a sátrak ünnepén. De üres kézzel senki se jelenjék meg az Úr előtt. Mindenki aszerint adjon az áldásnak, ha mértéke szerint, amelyben az Úr, a te Istened, őt részesítette. Állíts törzsenként bírákat és felügyelőket minden lakóhelyen, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, hogy igaz ítélettel ítélkezzen a nép közt. Ne fordítsd el az ítéletet, ne légy személyválogató, ne fogadj el ajándékot, mert az ajándék megvakítja a bölcsek szemét, és elfordítja az igazak beszédét. Igazságot, és csak is igazságot kövess, hogy élhess, és örökségül bírhasd azt a földet, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne ültess magadnak szent ligetet, semmiféle fából az Úrnak, a te Istenednek oltára mellé, amelyet készítesz. Oszlopot se állíts, mert gyűlöli az Úr azt a te Istened. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked ezt a mai szép vasárnapot. Köszönjük azt, hogy te rendeltél vasárnapot számunkra, a feltámadás ünnepét. Köszönjük ezt az ünnepet, köszönjük így húsvét után, hogy talán jobban érthetjük a feltámadást. És köszönjük a te általad rendelt ünnepeket, Uram. Olyan jó időnként megállni előtted, végig gondolni mindazt, ahonnan jövünk, és végig gondolni, hogy mit remélünk még tőled. Olyan nagy áldás ez, Uram, hogy te jössz velünk az úton, és olyan nagy ajándék ezek az ünnepek, amikor megállhatunk, és te rád figyelhetünk. Köszönjük így ezt a mai vasárnapot is. Köszönjük azt, hogy te is itt vagy közöttünk. Te szólíts meg bennünket a te igéd által, hogy valóban úgy mehessünk el innen, hogy örömünk legyen, mert veled találkoztunk. Te gyújts világosságot az elménkbe, hogy megértsük azt, amit talán eddig ma nem értettünk. Hogy megértsük azt, hogy mit akarsz velünk cselekedni a következő héten. Olyan nagy ajándék az Uram, amikor megszólítasz egyen-egyenként bennünket, és megértetjük a te igédet. Könyörülj így rajtunk, és légy itt közöttünk. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Ézsaiás próféta könyve 44. fejezetének 22. verséből olvasom. Eltörlöm álnokságaidat, mint a felleget, és bűneidet, mint a felhőt. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Amen. A 378. dicséretünk 4. versét énekeljük, világosíts meg minket. Istenünk igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. leveléből olvasom, az 1. fejezet 20. verséből. Mert Isten valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné, az Isten dicsőségére mi általunk. Amen. Foglaljunk helyet. Ha egy hasonlatot kellene mondanom arra, hogy milyennek látom ma az országunkat, akkor azt tudnám mondani, hogy a felbojdult méhkas képe a legtalálóbb. Több szempontból is. A felbojdult méhkasnak a tagjai félnek, tanástalanok és szúrnak. Hát ugyanez elmondható majdnem mindenkiről a mai napon. Szavazásra készül az ország, és ilyenkor azt várjuk, hogy valaki mutasson nekünk utat. Egy hívő ember azt várja, hogy Isten mutasson nekünk utat. Sokan így jönnek még templomba is, hogy na majd a lelkész kijelenti Isten akaratát. Szeretném már most a legelején tisztázni, hogy erről nem fogok mondani semmit. Legfeljebb egy igét. Azt az igét, amelyet kitettem a kislapra is, legfölülre, csak az Úrad bölcsességet szájából ismeret és értelem származik. Amikor Isten vezetni akar bennünket bizonyos kérdésekben, akár a választás kérdésében is, az nem úgy néz ki, hogy valaki a szószéken bemondja, hogy erre vagy arra a pártra tessék szavazni, mert ez nincs benne a Bibliában. Közvetlenül erre nem kapunk útmutatást. Közvetetten persze kapunk szempontokat az igéből, és ezekre kell a hívő embernek odafigyelnie. Ki mit képvisel, kiről mit tudunk, ki mit bizonyított, és ennek megfelelően imádkozunk bölcsességért, hogy Isten mutassa meg nekünk, hova tegyük azt az X-et. És ezen túl én nem fogok mondani semmit, sem nyíltan, sem burkoltan erről a kérdésről, és most már lépjünk át az örökkévalóságnak a kérdéseire, mert habár a választás fontos, és meghatározó lehet 4 éve, hosszabb időszakra is, de az örökkévalóság kérdései ennél még fontosabbak, és Isten igéje most erre irányítja a figyelmünket. Mózes 5. könyvének az imént felolvasott 16. fejezete bemutatja Izrael népének 3 legfontosabb ünnepét. Tudjuk, hogy volt ennél több is, ahogyan haladt előre az idő, és történtek nagy dolgok a nép életében, újabb és újabb ünnepek születtek, de a három legfontosabbat maga Isten jelölte ki Izrael útjának a legelején, még a pusztai vándorlás során. Kedves népem, ezt a három ünnepet minden évben tartsd meg. Hát ezekről lesz ma szó, mert ha bár ezek az ünnepek sok tekintetben nagyon ószövetségiek, és mi már ebben a formában nem tartjuk őket, mégis nagyon fontos üzenetet hordoznak számunkra is. Egyen-egyenként meg fogjuk vizsgálni őket, de mielőtt erre sort kerítenénk, szeretném összefoglalni, hogy mi a közös ezekben az ünnepekben. Három közös dolgot lehet megállapítani. Az egyik, hogy minden ünnep a mezőgazdasági élet egyik kiemelkedő pontjához kötődik. Akkor lett megrendezve. A második, hogy minden ünnep egy lelki valóságot ábrázol ki. És a harmadik, hogy mindegyik ünnep előre mutat az üdvtörténet valamelyik állomására, amely Jézus Krisztusban teljesedett be, vagy fog valamikor beteljesedni. És ezek után vizsgáljuk meg egyenként ezeket az ünnepeket. Kezdjük a Páskával. Mire mutat a Páska ünnepe? Az első három verset emlékeztetés gyanánt újraolvasom. Ügyelj az Ábib hónapra, és tarts Páskát Istenednek az Úrnak, mert Ábib hónapban hozott ki téged Egyiptomból egy éjjel Istened az Úr. Páska áldozatul vágj le Istenednek az Úrnak juhot vagy marhát azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, hogy ott lakjék a neve. Ne egyél hozzá kovászos ételt. Hét napon át nyomorúságos, kovásztalan kenyeret egyél hozzá, mert sietve jöttél ki Egyiptomból. Így emlékezz életed minden napján arra a napra, amelyen kijöttél Egyiptomból. És akkor az iménti három szempont alapján vizsgáljuk meg, hogy mit tudunk elmondani erről az ünnepről. Ugye azt mondtam, hogy mindegyik ünnep a mezőgazdasági élet egy kiemelkedő pontjához kapcsolódik. Ez az ünnep az úgynevezett kalász érés ünnepe néven is ismeretes. Az ortodox zsidó rabbik mind a mai napig azt mondják, hogy a Páska ünnepe egyben a kalász érésnek az ünnepe is, tehát ekkor került megrendezésre. És ezen már is túlléphetünk, mert tudjuk, hogy mikor volt, nézzük, hogy mi a lényege ennek az ünnepnek, mi a lelki tartalma. Hát a lelki tartalmát egy szóval lehetne összefoglalni, szabadítás. A Páska a szabadításnak az ünnepe. Arra emlékeztette a zsidókat, és mind a mai napig arra emlékezteti a zsidókat, hogy egyszer rabok voltak Egyiptomban, de Isten kiszabadította onnan őket. Az egyiptomi rabság a lehető legrosszabb időszaka volt Izrael életének. Azért mondom, hogy a lehető legrosszabb, mert bár tudom, hogy voltak ennél még súlyosabb pillanatok is a zsidó nép életében, de egyik sem tartott olyan hosszú ideig, mint az egyiptomi rabság. És ha mindent összevetünk, akkor ebben a rabságban szenvedtek és haltak meg a legtöbben közülük. Úgy érezték, hogy elkezdődött valami, amikor Isten elhívta az ő atyáikat, folytatódott dicsőségesen ez az út, amikor Józsefet megválasztották Egyiptom egyik vezető emberének, kaptak egy csodálatos földet, haladnak előre az ígéretek, de aztán egyszer csak ez az álom véget ér. És olyan szenvedésekkel néztek szembe, amit elképzelni sem tudtak volna korábban. De aztán Isten elküldte Mózest, elmondta, hogy meghallottam a ti jajveszékeléseteket, panaszotokat, és most erős kézzel és kinyújtott karral kiviszlek titeket erről a földről, és elviszlek titeket egy másik földre, amit otthonotokul fogok ajándékozni. A zsidó népnek szüksége volt arra, hogy erre minden évben emlékezzen és megerősödjön abban, hogy az ő Istene nem csupán a világ teremtője, hanem egyben az ő szabadító Istenük is. És a harmadik szempont, amire utaltam, hogy mindegyik ünnep előre mutat az üdvtörténet egy jeles eseményére. Melyik ez az esemény? Jézus feltámadása, amit úgy is szoktunk nevezni, hogy húsvét. Nagypéntek és húsvét. Halál és feltámadás, mert ez jelenti Isten igazi szabadítását az ő népe számára. Nem csak a zsidó nép számára, hanem az ő teljes hívő népe számára. Isten adott egy szabadítást az Ószövetségben, de adott egy ennél sokkal nagyobb szabadítást az Új Szövetségben. Hát beszéljünk erről is néhány igének a fényében. Ugye az Ószövetségben mit jelentett a rabság? Egy fizikai elnyomást jelentett. Az új szövetségi iratok valami lelki elnyomásról, valami lelki teherről beszélnek, amit Pál apostol úgy fogalmaz, hogy ez a bűnnek és a halálnak a fogsága. Az efezusi levélben már hívő embereknek ír, de emlékezteti őket, hogy miben éltek egykor, a következőt írja. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek, e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. Ez egy sokkal nagyobb rabság. Ha a zsidók úgy emlékeznek vissza a saját rabságukra, mint keserű időszakra, akkor az emberiség elmondhatja magáról, hogy mi egy sokkal mélyebb rabságba születtünk bele. De van szabadulás. És ezt a szabadulást Jézus Krisztus szerezte meg számunkra. Azt olvassuk, hogy a Páska ünnepén fel kellett áldozni egy bárányt. Hát ki van egészítve, hogy egy bárányt vagy egy marhát, de maga a szabadulás Egyiptomból egy bárány feláldozása következtében történt meg, az kísérte a szabadulás utolsó napját. Hát Jézusról is azt olvassuk, hogy ő egy bárány, az Istennek a szabadítást hozó báránya. Keresztelő János a következőt mondja. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Mi történt ezzel a bárányjal? Pál apostol a következőt mondja, a mai Biblia fordításaink ezt így fogalmazzák, a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már feláldoztatott. De hadd tegyem hozzá rögtön, hogy a görög szövegben a Páska szó szerepel. Jézus, ami Páska bárányunk feláldoztatott. A húsvét kifejezés az egy sokkal később létrejött kifejezés, valahol a katolikus egyháznak a böjti gyakorlatához köthető, hosszú-hosszú ideig előírták a nép számára a böjtöt, és a feltámadás napja volt az első nap, amikor lehetett újra húst enni, ezért nevezték el húsvétnak. De gyakorlatilag Jézus volt az a Páska bárány, aki emlékeztette a zsidókat arra, hogy most is egy szabadulás történik, csak egy lényegesen nagyobb szabadulás. Ugyancsak Pál apostol a következőképpen foglalja össze ennek a szabadulásnak a jellegét, a bűn nem fog uralkodni rajtatok. Olyan csodálatos ezt látni, hogy már az Ószövetségben ez így ki lett jelentve, és az Új Szövetségben látjuk ennek a beteljesedését. És most térjünk át a második ünnepre, a hetek ünnepére. Itt is néhány verset szeretnék kiemelni emlékeztetés gyanánt. Számolj azután 7 hetet. Attól fogva kezd számolni a 7 hetet, hogy sarlóval kezdenek aratni. Akkor tartsd meg a hetek ünnepét Istenednek, az Úrnak, és adj önkéntes áldozatot aszerint, ahogyan megáldott téged Istened az Úr. Örvendez Istenednek, az Úrnak színe előtt, fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgáló leányoddal, meg a lévitával együtt, aki a lakóhelyeden él. és a jövevénnyel, az árvával és az özvegyel, akik veled vannak, azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék a neve. Melyik az a gazdasági ünnep, amelyen ezt megrendezték? Az aratásnak az ünnepe. Milyen lelki tartalomra utal? A zsidók ezt a mai napig a törvényadás ünnepének nevezik. Azért nevezik a törvényadás ünnepének, mert amikor a zsidók megszabadultak Egyiptomból, akkor nem ért véget itt a történet. Isten nem mondta nekik azt, hogy most már szabadok vagytok, és azt csináltok, amit akartok. Nem mondta nekik azt, hogy emberek, demokrácia van, menjetek, amerre jónak látjátok. Mert mi történik, hogyha egy ember a saját feje után megy? Hát akkor rossz irányba megy. Ádám és Éva a saját feje után ment a szabadságban, és rossz irányba ment. És a zsidó nép is hiába szabadul meg, ha megy a maga feje után, akkor rossz irányba megy. És ezért Isten már a kezdet kezdetén megállította őket ott a pusztában, a Sínai hegynél. Azt mondta Mózesnek, hogy gyere fel hozzám, és adok neked valamit. És ez a valami a 10 parancsolat 2 kőtáblája volt. Ezt levitte Mózes, volt egy kis intermezzo, eltörte, aztán újra felment, hozott egy másikat, de ugyanazt. És a lényeg az, hogy a zsidó népnek immár volt vezérfonala. Nem csak szabadok voltak, hanem tudták is az utat, hogy merre kell menni. Mert Isten a törvény által vezette őket tovább. Tehát ez a törvényadás, és így is fogalmazhatunk, a vezetés ünnepe. Hogyan teljesedett be ez az ünnep Krisztusban? Talán mindenkinek feltűnt, hogy mikor lett megrendezve ez az ünnep. Így kezdődött, számolj azután 7 hetet. Hogy szoktuk kiszámolni, hogy mikor van pünkösd? Húsvét után, számolj azután 7 hetet. És azért voltak olyan nagyon sokan együtt Jeruzsálemben, amikor pünkösd napján az apostolok kiálltak és prédikáltak, mert a törvényadás ünnepére jöttek a zsidók csapatostul, vidékről, külföldről, ahonnan csak lehetett. Tehát a pünkösd a törvényadás ünnepének a beteljesedése. Miért? Egyrészt azért, mert Isten már az Ószövetségben megígérte, hogy a törvényt, amit eredendően a kőtáblákon adott, belsővé fogja tenni. Minden hívő ember szívébe beírja majd. Jeremiás könyvében a következőt olvassuk. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Magyarul, mi már nem úgy tekintünk az új szövetség népeként a törvényre, hogy ez rajtunk kívül áll, és kényszerít bennünket valamire, hanem azt mondjuk, hogy ez már bennünk van. Isten vezetése belülről származik. Hogyan valósult meg ez az ígéret? A Szentlélek által, akit Jézus küldött el hozzánk. Jézus mondta, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. És erről a Szentlélekről mondja Jézus, hogy ő majd az Isten kijelentését teljessé teszi, és segít minden hívő embernek megérteni azt. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Tehát a törvényadás ünnepe előre mutat a Szentlélek kitöltetésének, a törvény belső vétételének és a belülről való vezetésnek az ünnepévé. És akkor térjünk át a harmadik ünnepre, ez a lombsátor ünnepe. Itt is néhány verset, emlékeztetés gyanánt idézek. Tartsd meg a lombsátrak ünnepét 7 napig, amikor megtörténik a betakarítás szérüdről és borsajtódból. Örvendezz az ünnepeden fiaddal és leányoddal, szolgálóddal és szolgáló leányoddal, meg a lévitával és a jövevénnyel, az árvával és az özvegyel együtt, akik lakóhelyeden élnek. 7 napon át ünnepelj Istenednek, az Úrnak azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Mert megáldotta Istened az Úr minden termésedet, és kezed minden munkáját. Örvendezz tehát. A mezőgazdaság szempontjából nézve ez a betakarítás ünnepe. Tudom, mi már nagyon budapestiek vagyunk, nem nagyon látjuk talán a különbséget az aratás és a betakarítás között, de itt van egy aprócska részlet, ami megmutatja mégis a különbséget. Ugye az aratás azt jelenti, hogy fogták a kaszát vagy a sarlót, és összeszedték a búzát a mezőről. Betakarítás alatt már hozzátette azt is, hogy a te borsajtód elvégezte a maga munkáját, tehát már a szőlőt is leszették, leszüretelték, a bort is elhelyezték, minden elkészült. Véget ért a mezőgazdasági munka erre az évre. Tehát a betakarítás ünnepe, milyen lelki tartalommal rendelkezik ez? Ez a beteljesedésnek és az örömnek az alkalma. Isten áldásából minden a végéhez közeledik, sőt, véget ért. A munka véget ért. És most élvezzük ennek áldásait. Ott vagyunk az Isten közelében, eszünk és iszunk, örülünk neki. Beteljesedés és öröm. Hogyan teljesedett be ez az ünnep Krisztusban? Hadd fogalmazzak így, még nem teljesedett be. Ez egy olyan ünnep, ami még előttünk van, és ezért ennek nincsen megfelelő egyházi, újszövetségi egyházi megfelelője. Ugye a Páskának ott van a húsvét, a hetek ünnepének ott van a pünkösd, de a lombsátor ünnepének még nincs meg az egyházi megfelelője. Mert mikor történik meg a beteljesedés? Majd akkor, amikor Krisztus visszaérkezik, akkor minden a végéhez ér. Erről a beteljesedésről a következőt olvassuk a Jelenések könyvének 21. fejezetében. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Isten még mindig dolgozik ebben a világban. De eljön majd az a pillanat, amikor minden ígérete, minden terve, minden munkája célhoz ér. És ezt nevezi így, hogy az újjáteremtés. Mert amit lehet, azt mi ezen a földön elrontunk. Hát ez van. Nem állhatunk majd oda büszkélkedve, hogy Uram, megcsináltam, hanem majd Isten fogja azt mondani, hogy hát én csináltam meg. Ti elrontottatok, én megcsináltam. Beteljesítettem, megáldottalak benneteket. És amikor ez megtörténik, az Isten népe számára óriási öröm lesz, így folytatódik az ige pár verssel később. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak, az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. Olyan csodálatos ezt látni, hogy ez még előttünk van. De ami késik, az nem múlik. Hogyan foglalhatjuk össze ennek a fejezetnek az üzeneteit? 3 pontban. Az első pont, Isten szereti az ő népét, és jót tervez számára. Ezt tudnunk kell. Isten nem felejtette el bennünket, vagy pláne nem rosszat akar nekünk, hanem elkötelezett irányunkban, és megvannak az ő tervei egészen pontosan. Mit akarok nektek adni? A második, hogy Isten lassan, de biztosan halad terveinek megvalósítása felé. A 3 fő pontból 2-t már elvégzett, és már az utolsó állomás van csak hátra. És a harmadik, a végeredmény minden elképzelésünket felülmúlja majd. Nem tudunk olyan szép mennyországot elképzelni, amilyen az valójában lesz. És olyan jó, hogy mi erre nézhetünk előre. A mai nap valóban sokszor az aggodalmakról szól, mi lesz velünk a következő 4 évben, 10 évben, 50 évben, 100 évben, de Isten arra mutat, hogy az örökkévalóságban békesség vár ránk, és öröm vár ránk. És aki a hit szemével néz előre, az már is békességet talál magának. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 196. dicséretünk 4-től 7. verséig terjedő versszakait énekeljük el. Szent Uram, a Te neved! Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, elképesztő az az előrelátás, az a bölcsesség és az a szeretet, amely benned van, és amelynek nyomait már az Ószövetség népe is tapasztalhatta ezeknek az ünnepeknek a kijelentésekor. Köszönjük, Urunk, hogy amikor Te cselekszel, az valóban ünnep a benned bízók számára. Köszönjük, Urunk, hogy a mi életünkben is cselekedtél, és a mi életünk is ünneppé válhatott általad, és köszönjük, hogy a java még így is hátra van. Kérünk, Urunk, segíts, hogy ne vegyük le a szemünket a Te ígéreteidről, a Te jó terveidről. Kérünk, hogy ezáltal erősíts bennünk a reménységet, és bátoríts bennünket abban az életben, amellyel megajándékoztál minket. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell félelemmel, aggodalmakkal, szomorúsággal járnunk, hanem járhatunk Te benned bizakodva és örömmel. Kérünk add, hogy erről is megismerhessék a Te népedet. De kérünk, Urunk, azért is, amit az utolsó vacsorán a Te fiad fogalmazott meg, arról ismernek meg titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. Kérünk, Urunk, hogy különösen ezekben a nehéz időkben hadd tudjunk bizonyságot tenni rólad ezáltal is. Kérünk, hogy áld meg gyülekezetünk minden egyes tagját, gyülekezetünk szolgálatait, az ige útját minden egyes emberhez, hogy a lelkileg halottak életet nyerhessenek, és akik már életet nyertek, bölcsességet kapjanak a folytatásra. Kérünk, Urunk, hogy Te áld meg országunkat, népünket, egész Európát, ezt a világot. Kérünk, Urunk, hogy adj ébredést, és adj olyan életet, amely a Te törvényeidet, a Te kijelentett akaratodat veszi alapul. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.